Bűnpártalan sajnálósítják azt a főorvost, akinek a klinikáján kezelték Adrián Nastasét. Egyre feszültebb a viszony, Basescu készfogás nélkül hátat fajtott Viktor Ponta kormányfőnek az új miniszter beiktatásán. A hídmaszk politikus a Bugár Béla egy folyosói vita hevében beintett képviselőtársának. Medve riogatta Dél-Szlovákia lakóit, most már valószínűleg Magyarországon van a vadállat. Jó reggelt kívánok! Bűnpártalanságra gyanúsította meg a román korrupció ellenes ügyészség azt a főorvost, akinek a klinikáján lőtt sebbel kezelték a letöltendő börtönbüntetésre ítélt volt szociáldemokrata miniszterelnököt, aki a börtönbe vonulása előtt öngyilkosságot kísérelt meg. Eljárás indult az előállításban résztvevő rendőrök és felettesük ellen is. Adrián Nastasét tegnap este rabosították és átszállították arra, hova börtönkórház részlegére.
Nastase orvosa már a volt kormányfő kórházba szállítása után ellentmondásosan nyilatkozott. Eleinte könnyebb sérülésről tájékoztatta a sajtót, a volt miniszterelnök nyakán átfúródott golyó okozta sebet, csak később említette. Az ügyészek szerint Nastase egészségi állapota lehetővé tette volna, hogy átvigyék a börtönkórházba, de Serbán Brödistyánu ezt megakadályozta. Brödistyánut itt a korrupcióellenes ügyészségen több mint 8 órán keresztül faggatták arról, hogy egy esetleges hamis diagnózis felállításával késleltethette-e Adrián Nastase rabosítását. Az ügyészek 3 rendőrt is beidéztek, akiket sajtóhírek szerint azzal vádolnak, hogy szándékosan nem egyenesen a börtönkórházba irányították a volt kormányfőt szállító mentőautót. Közben a sajtóban egyre több a kételj a korrupció miatt letöltendő börtönbüntetésre ítélt volt miniszterelnök öngyilkossági kísérlete körül. A Nastase háza előtt várakozó újságírók egyetlen lövést sem hallottak. Ha a golyó, ahogy a most meggyanúsított orvos állítja, valóban átfúrta volna Nastase nyakát, akkor többek szerint oxigénmaszkot és infúziót kellett volna kapnia. A politikus ruháján nem látszottak vérfoltok sem. A belügyminiszternek is el kell mondania, miért nem tett valamit, miközben Nastase egy órával az eset előtt telefonon utalt rá, hogy készül valamire. Nem tett semmit, pedig tudta, hogy 21 lőfegyver van a házban, mondja ez a blogger. Giorgia szerint egy valóban súlyos sérülés esetén nem más nap reggel, hanem azonnal műtötték volna. A törvényszék délutáni döntése szerint Nastase őrizetbe vétele az incidens ellenére befejeződött. Amint egészségi állapota megengedi, átszállítják a börtönkórházba és megkezdi 2 éves börtönbüntetését.
Nem sokkal a csúcs találkozó előtt még nem tudni, hogy az államfő vagy a miniszterelnök képviseli Romániát Brüsszelben az Európai Tanács hétvégi ülésén. Traian Băsescu államfő az Alkotmánybíróságnál panaszolta be a kormányfőt, aki szerinte elvenné az elnöki jogosítványait. Viktor Ponta a miniszterelnök és a kormány többség pedig az elnök felfüggesztését készíti elő.
Băsescu készfogás nélkül hátat fordított Viktor Ponta kormányfőnek az új kulturális miniszter beiktatásakor. A két vezető politikus először találkozott azóta, hogy a miniszterelnök plágium ügye miatt nyílt ellenségeskedésé fajult a viszonyuk. Băsescu először gúnyos utalást tett Ponta jogi doktori titulusára, majd nem sokkal később egy egyébként természettudományos magazin állította, hogy a kormányfő doktori dolgozatának nagy részét átvette a bíráló egyik korábbi munkájából. Viktor Ponta szerint az államfő áll a plágium ügy mögött, és az sem tett jót viszonyuknak, hogy Băsescu elvárta a kulturális minisztertől, kinevezése előtt adja írásba, hogy nem plagizált. Hiába való és terméketlen vitát folytatunk. Amíg az államelnöki hivatalt tiszteletben tartják, én is tiszteletben tartom a kormányt, üzent beszédében a teremben álló Pontának az államfő. Băsescu most az Alkotmánybíróságtól vár döntést arról, hogy az államfő vagy a miniszterelnök képviselje Romániát az uniós csúcsértekezleten. Ponta szerint ez a kormányfő dolga. Ezen a héten megteszek mindent, hogy kivonjam magam az állandó háborúból és botrányból, de kormányfői kötelességemet meg kell tennem, és tudom, hogy meggyőzöm majd Băsescut, az én dolgom Brüsszelbe menni, mondta a miniszterelnök. Ponta szerint, ha Băsescu elmegy Brüsszelbe, akkor megsérti az alkotmányt. Erre az esetre azzal fenyegette meg az államfőt, hogy a balliberális kormánytöbbség fel fogja függeszteni a hivatalából. Băsescu eltávolítása elől már is elhárították a jogi akadályokat. A felfüggesztő határozatot immár nem bírálhatja felül az alkotmánybíróság. Az elnök leváltásáról rendezett népszavazásnál pedig nincs többé érvényességi küszöb.
Egy hetet vár Alojzina, az egyszerű emberek parlamenti képviselője, Bugár Béla bocsánat kérésére. Ellenkező esetben valószínűleg a mentelmi bizottsághoz fordul a pozsonyi parlamentben. A szlovák képviselő azért vár a Hídmoszt elnökének bocsánatkérésére, mert az a múlt héten a középső ujjával beintett neki egy folyosói vitában.
A parlament biztonsági kamerái rögzítették, ahogyan a Hídmoszt politikusa Bugár Béla egy folyosói vita hevében beintett képviselőtársának, Alojz Linának. Kétszer is használta a minden nyelven egyértelmű, feltartott középső ujjat. A megsértett politikus kikérte a szlovák parlamenttől a felvételt, és nyilvánosságra hozta azt. Lehet, néhányan úgy gondolják, nem kellett volna nyilvánosságra hozni, de ez az ő véleményük. Volt már arra példa, hogy bizonyítékok egyszer csak eltűntek itt bizonyos törvénytelenségekről. Hát ez most már nem fog. Másrészt én is lobbanékony ember vagyok, de egy ilyen beintésnek a parlamentben még sincs helye, mondja a honatja. A vita azért tört ki a két ellenzéki politikus között, mert Lina szerint a Most Híd Vég Dániel személyében olyan embert jelölt a nemzeti vagyonalap élére, aki érintett lehet a szlovák belpolitikát megrázó Gorilla ügy nevű korrupciós botrányban. Alojz Lina egyébként az a szlovák politikus, aki a szlovák parlamentben egy korábbi ígéretét betartva bocsánatot kért a magyaroktól Jászlota szélsőségesen magyar ellenes megnyilvánulásai miatt. Kerestük Bugár Bélát, de ő nem akart reagálni a történtekre, csak annyit mondott, hogy nincs értelme üzengetni a médián keresztül.
Én most már fogok félni vele, bármit is négy szem közt beszélgetni.
Bugár pártja, a Most Híd frakcióvezetője szerint a két politikus közti négy szem közti beszélgetést hiba volt a nyilvánosság elé tárni.
Alojz Lina az egy olyan típusú politikus, aki szereti a popularitást, szereti a médiákat. Így volt ez a Gorilla ügynél is, így volt ez, amikor a magyaroktól bocsánatot kért, és így van ez most is. Így kell ezt az egészet nézni. Én azt hiszem, hogy ha ő Vég Dánieltől bocsánatot kér, akit alaptalanul vádolt meg a Gorilla ügy kapcsán, akkor Bugár Béla elnök úrnak nincs problémája, bocsánatot kéri tőle.
Alojz Lina egyébként egy hetet adott Bugár Bélának a bocsánatkérésre.
A vajdasági Martonoson szobrot állítottak Werner Mihály apát plébános tiszteletére, aki 1944-ben a magyar ellenes megtorlások áldozata lett. A vajdaságban az 1944-45-ös megtorlások idején Tito partizánjai 34 papot végeztek ki.
Werner Mihálynak azért kellett meghalnia, mert amikor 1941-ben a magyar csapatok bevonultak a délvidékre, hálaadó szentmisét tartott a helybeli templomban. A szovjet hadsereg és Tito partizánjai 1944 őszén foglalták vissza a mai Vajdaság területének nagy részét. Martonoson a helybeli szerbek előbb megölték a Levente oktatót, majd a plébánián folytatták a kegyetlenkedést. Werner Mihályt a többi magyarral együtt Magyar Kanizsára, a Városháza pincéjébe vitték, ahol napokig kínozták, majd kivégezték. Az ünnepségen résztvevő magyar miniszterelnök helyettes szerint nem csak a délvidéken lemészárolt több tízezer magyarnak kell méltó emlékművet állítani.
Kell csinálnunk megkockáztatom a szót, egy magyar Yad Vashemet, ahol a magyarság tragédiáját, a magyarság kálváriát, a magyarság üldöztetését be kell mutatni, dokumentálni, és ennek méltó emléket állítani.
Forró Lajos történész azt mondta, hogy a Délvidék Kutatóközpont célja az eddig jeltelen tömegsírokat feltárni, és emléket állítani a kivégzetteknek.
Szeretnénk minél több plébánosnak megadni tiszteletet egy ilyen emléke felállításával itt a Délvidéken. Fontosnak tartottam, hogy apát úrnak legyen egy ilyen emlékhelye itt a faluban, hogy ez legyen az első. Ennek az emlékhelynek itt kell állni örök mementóul, egy szörnyű kort idézve.
A martonosi mártír plébános szobrának felállítását a Magyar Kanizsai Önkormányzat, a Délvidék Kutatóközpont és a Rákóczi Szövetség Magyar Kanizsai Egyesülete támogatta.
Itthon a tervezetnél 5000-rel több hallgató kezdheti meg tanulmányait teljes állami ösztöndíjjal szeptemberben. Az oktatásért felelős államtitkár közölte, a piac igényeit figyelembe véve leginkább a mérnök és informatikus képzésben lesznek új helyek. A rektori konferencia elnöke, bár örül a keretszám emelésnek, a támogatott szakok számát bővítette volna.
A tervezetnél 5000-rel többen tanulhatnak teljes ösztöndíjjal a felsőoktatásban szeptembertől. A jelentkezési adatok összesítése után döntött így a kormány.
Rész ösztöndíjak, mivel csak részben kerültek betöltésre, a részt ösztöndíjakat átcsoportosítja, összevonja, és teljes állami ösztöndíjak tekintetében lényegében további hallgatók számára teszi lehetővé az állami ösztöndíjas képzést 2012 őszétől.
Így több mérnök, informatikus, agrár és egészségtudományokat hallgató diák tanulhat teljes állami támogatással, összesen 39 ezeren. A kormány szóvivő szerint azért ezeket a szakokat választották, mert ezekre van igény. Az oktatásért felelős államtitkár azt mondja, így még több diák kezébe kerülhet diploma.
Minden olyan híresztelés, minden olyan álhír, amely arról szól, hogy szűkítjük a felsőoktatást, hogy nem juthatnak be a szegény gyerek a felsőoktatásba, ez hamis.
De szüksége volt, mint egy falat kenyérnek a felsőoktatásnak.
A rektori konferencia elnöke örül, hogy figyelembe vette a kormány a keretszám növelésére vonatkozó elképzeléseiket, de nem teljesen elégedett.
Mi bíztunk abban, hogy azok a képzések, amelyek egyébként korábban háttérbe szorultak, jogász, gazdasági képzések, ezek legalább részesülnek ebből az új lehetőségből, és hát szomorúan látjuk, hogy nem.
A kormány arról is döntött, hogy azoknak a jogászoknak és közgazdászoknak, akik a most induló diákhitel kettő segítségével szereznek diplomát, és később az állami szférában helyezkednek el, az állam elengedi a hitelüket.
900 dolgozót küldenek el a komáromi Nokia gyárból, így összesen már 2100 munkavállalónak mondott fel a finn vállalat, és ősszel még 200 embert küldenek el.
Ezek a nők összeszerelőként dolgoztak a komáromi Nokia üzemben, őket is elbocsájtották. Azt mondták, átképzik magukat, amit a Győr-Moson-Sopron megyei munkaügyi központ is támogat. Egyikük saját maga kérte, hogy küldjék el.
Én konkrétan önkéntesen jelentkeztem, és hát én képzést szeretnék végezni. Most tudtam meg, hogy Győrben van is olyan, ami engem érdekelne.
900 dolgozóval név szerint közölték, hogy a jövőben nem számítanak munkájukra. A Nokia még februárban jelentette be, hogy 2300 embertől megválik, mert az okostelefonok gyártását Kínába helyezi át. Tavasszal 1200 embert küldtek el.
500 fölött van azoknak a száma, akik még mindig a továbbképzéseken vannak, tehát szakmát tanulnak, vagy valami új képesítést szereznek, és nagyon sok volt kollégánkról tudjuk, hogy vagy már szerződése van, vagy már akár munkába is állt.
A munkajogi tanácsadó azt mondja, aki teheti, minél előbb keresse fel a foglalkoztatási hivatalt.
Mindenképpen igyekezzenek meghatározni azt, hogy milyen helyzetben vannak ezen a munkaerőpiacon, hogy van-e elérhető állás lehetőség akár az országon belül, akár esetleg a környező országokban.
A már elküldött dolgozók között több mint 300 szlovákiai magyar van. Kerestük a Nokiát is, de nem nyilatkoztak.
Egy két év körül is 100-150 kilós medve riogatt Dél-Szlovákia lakóit. A vadállat most már valószínűleg Magyarországon van. Ma egy kutatócsoport indul a megkeresésére és befogására, mert a fiatal hím emberre is veszélyes lehet.
Akkor átmaszott a kerítésen, felállta a hátsó lábaira, megkapaszkodott elsővel és átlépte szépen.
A szlovákiai nagy túron a polgármester is látta a medvét. A vadállat az egész falun végig szaladt.
Reggel 5-kor felkeltett a rendőrség, hogy jöjjek le a helyi parkban, mert medve van nálunk a faluban. Nem akartam elhinni, mert számomra hihetetlen ilyesmi, mert itt nálunk lent medve semmiféleképpen nincs.
Ezeket a felvételeket egy rendőr készítette az állatról a telefonjával. A körülbelül 100-150 kilós medve a parkból a főutcán keresztül menekült tovább, többen lefényképezték. A helyi vadászszövetség tagja szerint legalább 100 éve nem járt medve a faluban és a környéken.
Bizonyos időre nyoma veszett, átkelt, kerítéseket játszva ugrotta, és ilyen magasabb növényzetbe aztán elveszett a szomszédközség kőbányája felé vonulva.
Egy szlovákiai napilap azt írta, a medve már valószínűleg Magyarországon van. Éppen ezért egy kutatócsoport indul a keresésére, amely kutyákkal fogja átfésülni a Börzsöny-hegység egy részét. A Veresegyházi medve otthon igazgatója is tagja lesz a csoportnak. Szerinte ez a két év körüli medve nagyon veszélyes lehet.
Ő még nem igazi medve. Ő éppen abban az időszakban van, amikor elválasztódik az anyjától, a nevelésnek mostan vége. Nem tud még az emberekhez sem igazodni, nem tudja mi a veszély számára. Ő megijedhet bármely pillanatban, és valóban megtámadhat egy embert.
Szlovákiában a medvét hatósági engedéllyel kilőhetik. Magyarországon azonban tilos a medvét megölni, ezért ha megtalálják, altató lövedékkel próbálják majd befogni.
Fél hétkor lesz legközelebb híradó. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
következő műsorunkat 6 éven aluli nézőinknek nem ajánljuk.
És a rendőrség minden évben nagy erőfeszítéseket tesz, hogy közös akcióikkal felhívja a közúton közlekedők figyelmét. Egy sérülés vagy haláleset is sok, hiszen odafigyelése minden vasútátjárós baleset megelőzhető lenne. A Nemzeti Vasúttársasággal a rendőrségek közös roadshow-kat tartott június eleje óta több mint 27 helyszínen. A vasút biztonsági figyelemfelkeltő akciók egyik központi helyszíne a Balaton északi és déli partja. Általánosságban elmondható, a gépkocsi vezetők nem kellő körültekintéssel közelítik meg az átjárókat. A MÁV ezért folytatja a balesetek megelőzését célzó figyelemfelhívó kampányát. A tapasztalatok nem meglepőek. A legtöbb vasúti átjárós balesetet gyors hajtás, vezetés közbeni telefonálás okozza. A fülhallgató nélküli mobil használat ugyanis elterelheti a vezető figyelmét, így előfordulhat, hogy a vasúti átjáró tilos jelzését nem veszi észre. Kiemelt veszélynek vannak kitéve azok a kerékpárosok és gyalogosok, akik körülnézés nélkül haladnak át a kereszteződéseken. Vigyázzanak magukra és másokra.
Vladimir Klitschko, Tony Thompson. Nehéz súlyú profi világbajnoki címmérkőzés július 7-én élőben az M1-en. Biztos, hogy ütni fog.
Mi az a Scapelli család?
Mafia.
Na, mi kell divertias Palermo, semmika Palermo,
eh? Az egyik legbefolyásosabb New York-i család. Kábítószer, csempész és prostitúció.
Számú, de hozzá képest avatőr.
Ki az a Stallone?
Gyanús ez nekem, főnök.
Egy mopedos? Rosszat sejtett.
Linda ma délután a Dunán. A Magyar Szabadság napján a szovjet csapatok kivonulására, hazánk függetlenségének visszanyerésére emlékezünk. Immár hagyomány, hogy nagyszabású ünnepséggel emlékeznek meg a jeles napról Gödöllőn. Június 30-án szombaton este 8:30-tól élőben közvetíti a Duna Televízió a Szeretet Breviáriuma című előadást a Grassalkovics Parkból. Az előadás rendezője Koltai Gábor. Főszerepben Rékasi Károly, Miller Zoltán és Csurka László. Bejárt már minden ösvényt. Látta már a Kárpát-medence összes csodáját. Kalandra fel! Aki útra kell, hazatalál. Hazajáró. Vasárnap 14 óra 35 perckor a Dunán. Rémálom lenne, vagy valóság. Az út végén ott vár a válasz. A főszerepben Cary Grant. Észak, Észak-nyugat. Alfred Hitchcock filmjét vasárnap este 19 óra 30 perckor tekinthetik meg a Dunán.
A jövő elkezdődött. Az élmény megérkezett. Közel a valósághoz. Közel az emberekhez. Közel a világhoz. Az olimpia és a labdarúgó EB döntője egy új dimenzióban. A magyar televíziózás történetében először. 3D-ben. Élj át velünk! M3D. Térben vagyunk.
Az M3D csatorna támogatója a Mindig TV.